helyezni. Az a 37. Zsoltárunknak 4. verszaka, amelyet így idézett vissza elébe. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Kedves testvéreim, amikor megérkeztünk ide, Gyulafehérvárra, és péntek este, ennek a csodálatos hajléknak a csendjében megálltunk, és az akkori csendes együttlétben felhangzott Istennek igéje, egyetlen egy szó különösképpen megragadta az én szívemet, és ez a szócska az volt, hogy bárcsa, amelyet Naamán zsidó származású szolgáló leánya elmondott az ő gazdájáért. És ahogy teltek itt a napok és az órák is, hallgattam szolgatársaimat, akik hasonló kisebbségi sorsban szolgálják az Urat, a testvérek történeteit, Erdélyország és minden határon túlra szakadt magyar terület történeteit, elbeszéléseit. Azt fogalmazódott meg bennem, hogy bizony igen sokunkban vannak vágyak, álmok és kérések, amelyek elé mi is nagyon szívesen oda tennénk azt a szócskát, bárcsa. És valahogy egész idő alatt ez kavargott bennem. Próbáltam leszűrni minden egyes történetből, mozzanatból, amit itt megélhetünk, valamit, amit próbálnák ma nektek összefoglalni. Ezen az egyszerű evangéliumon keresztül, ami olyan hihetetlenül egyszerű, hogy már tényleg hihetetlen a szó szoros értelmében is. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Testvéreim, pedig ezen a vasárnapon erről lesz szó, erről szeretnék előttetek bizonságot tenni, hogy próbáljunk meg elmélyedni ebben az egyszerű, alapvető bibliai igazságban. Ez a Zsoltár idézet, amely a gyönyörködésre bízta, fogcsikorgató teljesítmény és igyekezett helyen, édes testvére annak a hatalmas igének, amit a római levélből mindannyian jól ismerünk, hogy nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem csak is a könyörülő Istené. Pedig a mi civilizációnkban nagyon nagy értéket tulajdonítunk a teljesítménynek. Gondoljunk a sportversenyekre, és azok kultuszára. És valóban alig akad olyan munkahely, ahol nem aszerint jutalmaznák az embereket. De a teljesítménnyel szemben a sikeres emberi akarat és erőbedobás teljes tisztelete mellett is a mai igény egészen más tennivalóra hívjuk a mi figyelmünket. Nem azt mondja, hogy ember, ne legyenek teljesítményei, ne legyen rendesen elvégzett munkák, rendesen megtanult leckét, tisztességes családi otthonod, ne legyen a szívedben szeretet a te néped és nemzeted iránt, lelkiismerettel ápolt emberi kapcsolatai szűkebb körben, gyülekezetben vagy a néped körében, hanem azt mondja, ne feledkezz meg arról sem, hogy a hited lényege és alapja nem a magad emberi teljesítménye és akarata, hanem az, hogy tudsz-e még gyönyörködni az Úrban. Tudni gyermeki módon rácsodálkozni legalább a világ nagyszerű dolgaira, aztán tudni elmélázni azon, miért is jó volt a mi Urunknak, ennek a nagy teremtő akaratnak, hogy teremtett tejút rendszereket, csillagrendszereket, csodálatosan fénylő csillagokat ide az erdélyi égre is. Egy napot, ami 24 óránként felkel, és bevilágítja a mi sötét emberi világunkat. Megadta ezt a csodálatos helyet, ahol élhetjük a mi mindennapjainkat, amelyre szem ellát, csoda. Ha már elfeledkezünk, e felett is megállni és erre rácsodálkozni, jaj nekünk embereknek! Teremtő Istenünk nagyszerűsége nekünk embereknek a leginkább pedig itt kézzel fogható. Ezeket dolgokban. Clairvaux-i Bernát az utolsó nagy egyházatyánk az egyik művében azt írja, hogy Isten leginkább hozzáférhető az ő művében, a teremtett világban. Az ő keze munkája által ismerhetjük és sejthetjük valamennyire is, és az ő igéje által kerül hozzánk igazán közel. Szemünkkel azonban nem láthatjuk, és értelmünk is kicsiny ahhoz, hogy felfogjuk. Ezért most hadd kérdezzem meg, hogy tudunk-e még megállni? Tudunk-e még mi felnézni az égre hálás szívvel, mindazért, ami most van? Nem azért, ami volt, nem azért, ami bárcsak újból lenne, hanem azért, ami most van. Tudunk-e még rátalálni egyet nagyszerű zsoltára a Bibliában, ha olvassuk ezt a könyvet, és van-e még türelmünk kihámozni belőle a lelkiséget, ami taníthat és feljebb emelhet bennünket, kiemelhet bennünket onnan, ahova most bele vagyunk ragadva, és ahonnan saját előből kievickélni nem tudunk. Ugye mennyire eltörpül az ilyen megrendítően szépséges, a teremtett világ alkotásain, a napot és a földet szemlélni tudó hit mellett, még akár a létező legnagyobb emberi teljesítmény is. És mi láttunk emberi teljesítményeket ebben a párkában. Láttunk csodálatosan megépített templomokat. Láttunk olyan kollégiumokat, amelyek az aranykorban több százakat oktattak és tettek nagyjá ezen a nemzeten belül. Láttunk gyülekezeti igyekezeteket a megmaradásért, a fennmaradásért, a túlélésért. És mégis mindezek eltörpülnek az Isten csodálatos nagysága mellett. Mert mindezekben megtaláljuk a nyomait annak az emberi nyomornak, amely úgy neveztetik harag, irigység, vagy a mennyiség uralma. Mert igen, testvéreim, ott, ahol teljesítmény van, ott harag is van. Mert az emberi indulat nem válogat, csak célt keres magának, és állandóan tüzet gerjeszt. Emlékszem, pár évvel ezelőtt, abban a szerény kis kertünkben, ami a parókiához van, éppen gyomláltam. Feleségemé a veteményezés, a karbantartás általában rám maradt, és a fiam megállt felettem, és azt mondja, apa, te munka közben miért vicsorítasz? És akkor elgondolkodtam ezen a dolgon. Tényleg? Amikor keresztényként, magyarként a legnemesebb szélén is küszködünk, összeszorítjuk a fogunkat, megráncoljuk a mi homlokunkat, és neki veselkedünk. Mert hogy minden igyekezett, még a legjobb is, még a legnemesebb is tele van indulattal, és ennek a kis testvérével a haraggal is. És ha valaki útján állja a teljesítő embernek, az rendszerint még inkább megtapasztalja, hogy ahol teljesítmény van, ott harag is van. Aztán támadott mindig az irigység is, ahol teljesítményre törekednek. És mert mások talán többet teljesítenek, mert nekik más van, vagy több van, vagy az van, ami valamikor a miénk volt, akkor biztosan azért a szívünkben van, gazemberek és rabok. És igen, ott a mennyiség uralma és a teljesítmény körül, ami már nem egyéni, hanem közösségi bűn és közösségi eltévejedés. Mindenből többet és mindenből nagyobbat. Hála a jó Istennek nekünk ebben a pár napban Esperes úr személyében egy olyan idegenvezetőnk volt, aki nem a világ szemével látta azokat a helyeket, ahova elvezetett bennünket. Nem azt mondta, hogy ez a legszélesebb, ez a legmagasabb és a legnagyobb, hanem azt mutatta be ezek által, a helyek által, ami benne érték és lelki tartalom. De a világ nem így él, a világ nem ebben él, ők a teljesítményre koncentrálnak. És a mai igény nem azt mondja nekünk, hogy szorítsd össze a fogadat, és teljesíts még jobban, hanem arra bíztak, hogy állj meg egy kicsit, pihenj meg végre, csodálkozz rá az Úrra, és gyönyörködj, mert meg fogja adni a te szíved kérését. Mit is jelent az, hogy gyönyörködni az Úrban? Először is bizodalmat ő iránta. Aki Isten csak egy ismeretlen nagy hatalomnak gondolja, aki félelmetes és kiszámíthatatlan, a pont Isten lényének a lényegének látja. Egészen odáig kell elmélyülnünk, amikor felőleg gondolkodunk, hogy ő egészen biztosan a javunkat akarja. Még így, ebben a formában is, ahogyan most élünk. Nem pedig csak úgy önkényeskedik felettünk. Az önkényeskedő, ismeretlen akaratú Isten szokták általában a kereső, hitetlen testvéreink úgy nevezni, mint a sors. És sokszor mi is beleesünk ebbe a hibába, azt mondják, ez a mi felvidéki sorsunk, ez a mi erdélyi sorsunk, a kárpátaljai sorsunk, ez a mi nagy magyar tragédiánk és sorsunk, nem. Az az Isten, akit mi ismerünk, az nem ilyen Isten. Az az Isten a mi javunkat akarja, és mi őt úgy nevezzük, a mi atyám, a mi édesatyám. És ez a két különböző istenség, bár egymástól nagyon is elkülöníthető, nagyon sokszor igencsak jól megfér a szívünkben, sajnos. Hát legyen egyértelművé és bizonyossá bennünk, hogy ő biztosan nem akar nekünk rosszat, sőt még cserben sem hagy minket, teremtményeit, hanem már akkor jót akar nekünk, amikor még meg sem fogantunk, és akkor is, ami üdvösségünket akarja munkálni, amikor testünk már kint fog korlatni a temetőben. Innen kell testvéreink kiindulni, mert ez az a hit, ez az a bizonyosság is, ez az az erős tartás, amely átvezette a mi ősatyáinkat, a küzdelmeket, az első tanúskodó tanítványokat. Ez a hit vezette át a ti szüleiteket, nagyszüleiteket, felmenőiteket, büszke magyar református őseinket a nehéz időkön. Ezt a hitet örökítették át nekünk. Mi ezt örököltük tőlük. Gyönyörködni az Úrban elsősorban azt jelenti, hogy újra világossá tenni magunkban és magunk számára, hogy ő még ebben a helyzetben is jót akar velünk. Induljunk ki innen minden küzdelmünkben, amikor hátratétel, vagy próba ér bennünket, mert nagyon nagy szükségünk van erre a bizonyosságra, hogy el ne fogjanak a félelmek, hogy el ne fogjon a mi erőm, hogy fel ne adjuk a küzdelmet, és ki ne üresedjen a mi szívünk, mert ő nekünk jót akar, mindig és minden körülmények között. Ahogy a János az első levelében mondja, mert hogy az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten is ő benne. Testvéreim, a mai igény azonban még két nagyon fontos dologra hívja fel a figyelmünket, amik az Úrban való gyönyörködéshez tartoznak. Egyik az, hogy cselekedjünk jót, vagyis cselekedjünk helyesen. Ez a trükkök és gondolatok világával szemben a tiszta szándékot jelenti, és a jó lelkiismeretet. Aki helyes úton jár, testvéreim, annak nem kell magyarázkodnia, nem kell önmagát bizonygatnia, nem kell olyan személyeknek szobrot állítani, hogy a történelemnek negatív figurái, nem kell olyan helyen emléktáblát állítani, ahol az az ember még csak meg sem fordul, csak azért, hogy magának bizonyosságot szerezzen. Nem kell magunkat bizonygatni, még csak cselekedetek által sem. A hit általi megigazolás, amit a reformátor őseink olyan fontos mondani valójukként tettek előtérbe, egyebek közt ezt is jelenti. Neked nem kell magyar reformátusként igazolnod magad, mert neked a szép és tiszta életed majd igazságá lesz az Úr előtt. És mennyi, de mennyi fölösleges energiát pazarolnak még olykor hívő emberek is arra, hogy önmagukat igazolják. Nincs rá szükség. Ahol valaki tényleg az Úrban tud gyönyörködni, őre figyel, élete alapján ő tette meg annak, annak nem olyan fontos többé, hogy ugyan már, mit gondol rólam az a másik nemzet, miként vélekedik rólam, még akkor is, ha többen vannak, mint mi. Marcus Aurelius, filozófus császár, aki éppen a mi környékünkön felvidéken a Vád partján érte meg az egyik sztoikus elvélekedését a vádok elleni háború idején, azt írja az egyik művében, hogy semmi olyan felől nem kell aggódnunk, ami nincs a mi hatalmunk. Nem új gondolat a Biblia is fölvetette már ezt. És a mások vélekedése, a más népek gondolkodása, a bennünket körülvevő, körülölelő, vagy éppen szorító és gúzsba kötő népek vélekedése is ide tartoznak. Nem kell, hogy velük foglalkozzunk. Igen, legyünk szabadokká az emberek ítéleteitől, megítélésétől. Jézus egyenesen azt mondja a Lukács evangéliumában, régen az annak, aki felől mindenki csak jót mond. Ne az emberek véleményét izgassa, hanem az, hogy vajon a mi mennyei atyánk mit mond majd rólunk, ha megállunk az új ítélőszék előtt. Aki már megtanult testvéreim az Úrban gyönyörködni, annak lehet ilyen belső bizonyossága, és nem fog mindig az emberek véleményét csüggeni. A másik fontos tennivaló, amit viszont így fogalmaznak az igék, és itt ezen a helyen, a Kárpát-medence teljes területét lefedve és képviselve, igencsak értünk, ez pedig így szól, tarts meg a hőséget. Nagyon szép, és manapság szinte már hősies szó, az, hogy a hűség. De vajon mit is jelent a hőség? Összeszokták téveszteni egy embertárshoz, vagy akár egy népcsoporthoz való tűzön vízen ragaszkodással. Pedig a bibliai hűség szó mindenek előtt a bennünk lakó Istenhez való hűséget jelenti. És mindig több, mint puszta emberi kötődés, mert az gyarló és mulandó. Aki hűséges, az Istennek figyel, és neki engedelmeskedik, amint ezt Jézusnál is látjuk. Tudunk-e hát még gyönyörködni az Úrban? Vagy már mi is egészen a teljesítmények, az eredmények világában élünk, ahol magunkat esetleg ünnepelhetjük egy-egy elért cél után? Ez volt az első kérdésem. Aztán azt hallottuk az igében, hogy ez nem csupán esztétikai élvezet, hanem a helyes cselekvést is jelenti. És aki ezen az úton jár, az tiszta lelkiismerettel járhatja útját, és várhatja Isten áldását az életében. Aztán pedig a hűségből is hallottuk, ami az Úrban való gyönyörködés legszebb gyümölcse, amely nem csak emberi kötődés, amit nem szabad elhanyagolnunk, mert nagyon fontos dolog, de az Istenhez való hűséget jelenti elsősorban. Ha mindezeket megcselekedjük és megéljük a mi életünkben, akkor azt mondja az ige, megadok neked szíved kéréseit. Sok vágy, kérés állalkozik a szívedben. Sokan kérnek csak egy valamit, Uram, csak ezt az egyet add meg az életben, és megváltozom. A történet, amely végigkísérte ezt a hétvégét, Námán és Elizeus történetében. A másik fontos dolog, ami megragadta a szívemet az, hogy Námán másként akar gyógyulni, mint az Úr adta. Sokszor mi, kisebbségben, vagy az anyországban élő magyarok is másként képzeljük el, hogy miként kellene a megtartatásunkat, népünk és nemzetünk és egyházunk megújulását, erőre kapását Istennek megadnia. Hogy milyen lépéseket lenne jó, ha az Isten megtenne értünk a mi érdekünkben. De sokszor az Isten nem azt adja. Néha csak azt mondja, menj, és fürödj meg kétszer. És volt, aki megteszi, és van, aki megteszi, és van, aki még mindig tartja magát a régi elgondolásokhoz. És vannak tervei, és vannak kérései, és feladatok, amiket az Úr. Testvéreim, mindig a sorrend a fontos. Először megállni hittel, rácsodálkozni és gyönyörködni az Úrban, minden körülmény mellett és minden körülmény ellenére is hűnek maradni a mi Istenünkhez, és csak ezután kaphatjuk meg a mi szívünk kérdéseit. Testvéreim, ma Isten ezt helyezte az én szívemre. És ezt adta már nektek. Kérlek, vigyétek ezt magatokkal. Fontos, és Isten által biztosan beteljesíthető ígére. Gyönyörködjünk a mi Istenünkben, és meg fogja adni a mi szívünk kérését. Amen. Boruljunk le testvérek az Úr előtt, és fohászkodjunk imádságot. Köszönjük Istenünk, hogy bízhatunk benned, aki megtartod a te ígéreteidet, és gyermekeidet nem hagyunk cserben. A törvény sem azért adott, hogy megkisebbítsd bele a mi életünket, hanem azért, hogy megtarts általa minket a helyes úton. Köszönjük a pillanatokat, amikor betekinthetünk világunk szép rendjébe is, eldönthetünk örök teremtő akaratokban. Köszönjük azokat az emberi alkotásokat is, amik rólad szólnak, és te rólad tesznek bizonságot, és hozzád vezetnek, hogy amelyekben veled találkozhatunk. Legyen áldásod a mi igyekezeteinken, és segíts meg minket, hogy cselekedjük azt, ami előtted helyes, és ugyanakkor tudjuk távol tartani magunktól mindazt, ami méltatlan, egy keresztény, egy református menelemben. Taníts bennünket újra és újra gyönyörködni nagyszerűségekben, hogy meghallgass szívünk kéréseit. Urunk, pedig most is kérni fogunk tőle. Eléd visszük, Urunk, kárpátaljai helyzetet. Eléd visszük a háborús vidékeket. Eléd visszük azokat a térségeket, amelyekre kihat ez a helyzet. És ahol az emberek szívében egyre nő a bizonytalanság, egyre nő a félelem. Te légy ott velük, te mutasd számunkra a helyes utat. Könyörgünk azokért a testvérekért, akik Szerbia területén éltek egységben, és most mégis úgy néz ki, hogy megosztottság támad közöttük. Kérünk, Urunk, add, hogy megismerjenek téged igaz módon, és keressék azt a közös pontot, amiben újból egységre találhatnak, hogy érted, és csak is a te dicsőségedre élhessenek, és szolgálhassanak. De imádkozunk a mi erdélyi testvéreinkért is. Azokért az emberekért, akiknek lelke ezer sebből vérez, akiktől oly sok vétetett el, de talán a legfontosabb a hit, a remény és a szeretet még mindig ott él a szívükben. Add, hogy ez erősödjön, ez tartsa meg őket, ez vigye előre őket. És elég visszük a mi felvidéki helyzetünket is, ahol az emberek egyre inkább feladják önazonosságukat, feladják nyelvüket, keresztényi hagyományaikat és alapjukat. Próbálnak beolvadni és megfelelni valami olyan komfortviselkedésnek, amely sehová sem vezet, hozzád és az üdvösségre biztos nem. De imádkozunk ezért a helyi gyülekezetért is. Annak esperesért és családjáért, gondnokaiért és presbitereiért. Minden téged dicsérő keresztény református testvérünkért itt, Gyulafehérváron. Imádkozunk ebben a gyülekezetben mindazokért, akik lelki és testi terhet hordoznak. Imádkozunk a mi betegjeinkért. Imádkozunk a kórházakban lévőkért, a gyógyulásra várókért. Imádkozunk, Urunk, a családokért, a gyermekeinkért. Imádkozunk azokért, akik találtak munkát, és azokért is, akik keresik, hogy kenyeret tegyenek a családasztalára. Imádkozunk a családok egységéért, az otthonokért, és azokért is, akik éppen olyan családi életet élnek, ahol csak te hozhatsz megnyugvást és békességet. És különösképpen elég viszünk most egy kislányt, akinek betegsége bár gyógyítható, igencsak súlyos anyagi következményekkel jár. Te légy itt a helyiekkel is, és velünk is, hogy az adakozás lelkülete által ez a leány megmeneküljön, élete legyen a te dicsőségedre. Így kérünk, légy, és maradj mi velünk a te áldásodban. Amen. Hangos szóval egy együttesen imádkozzuk el azt az imádságot, melyre a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket, hogy minden időben így imádkozzunk hozzá. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a Földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne védj minket a kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.